Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Lemez.
Két magyar előadó, az ötödik évszak, valamint Lakatos Mónika és a Cigány Hangok albuma is felkerült a rangos nemzetközi világzenei toplista, a World Music Charts Europe legfrissebb kiadására. Előbbi a Phono Records, utóbbi a Folk Európa gondozásában jelent meg. Az ötödik évszak Ne rejtsd el című lemeze a 11. helyen szerepel a World Music Charts Europe januári listáján. Lakatos Mónika és a Cigány Hangok hangszín című anyaga pedig a 19. helyre került. Lajkó Félix új lemeze a Start pedig a Balkán World Music Charts negyedéves listáján lett 3. helyezett, közölte a Phono Budai Zeneház. 3 évvel ezelőtt egyfajta világzenei szupergrupként alakult meg az ötödik évszak. A csapat muzsikájában a magyar népi hagyományok és a francia sanzon találkozik. A dalok alapját a kárpát-medencei népzene adja, ebből nyitnak az improvizatív műfajok felé, felhasználva József Attila, Szép Ernő, Csóri Sándor és Viktor Hugo költeményeit. Az ötödik évszak tagjai több formációban váltak ismerté és szereztek tapasztalatot. A korábban a Romengo együttesből ismert énekesnő Lakatos Mónika a Vomex életműdíját vehette át tavaly a Műpában. A Cigány Hangok anyaga olyan régi dalokra épül, amelyek a közösségünkben élnek, vagy éppen kezdenek feledésbe merülni. A zenei kísérletét egyszerűbb, letisztultabb, miközben az élő előadásokon változó összetételű közreműködőkkel, fiatalabb és idősebb előadókkal fogunk együtt dolgozni, mondta Lakatos Mónika korábban a távirati irodának. A régió zenéit szemléző Balkán World Music Charts negyedéves listájának 3. helyére került Lajkó Félix és a Band Star című albuma, amelyet a Phono adott ki. A november elején megjelent anyagot a Virtuóz Vajdasági Hegedű Művész 5-tagú zenekarával több emlékezetes koncert után vette fel. Az albumon új Lajkó szerzemények, inspiráló zenefolyam hallható, kiváló alkotótársak közreműködésével.
Irodalom.
Kötelezők szabadon címmel elindult a Szabad Labor drámaműhely első iskolai programja, amelynek célja a kötelező olvasmányok megértésének segítése, a művekből feltárható emberi társadalmi problémák felkutatása. A drámapedagógiai műhely szakembereinek az is célja, hogy növeljék a gyerekek olvasás iránti nyitottságát, érdeklődését, olvasható a szervezők közleményében. A Manna produkció által támogatott foglalkozás sorozat most a digitális oktatási rendszerben is elérhető az iskolák számára. A Szabad Labor egy frissen alakult drámapedagógiai műhely, amelynek tagjai képzett drámapedagógusok. A 4 alapító tag Balassa Justina, Lovász Edina, Kálóc László és Somogyi Tamás évek óta dolgozik a területen, többek között a Víg Színház és a Manna Színházi nevelési programjainak kidolgozását és foglalkozásait vezetik. A Kötelezők szabadon sorozatnak nem a művek megismertetése a célja, hanem a művekben szereplő problémák, kérdések fókuszált, átélhető kibontása és átgondolása, a szereplők élethelyzetének megértése. Mint Balassa Justina a közleményben hangsúlyozta, fontos a kritikus gondolkodás kialakítása, a felmerülő kérdések több szempontú vizsgálata, egymás érveinek megismerése, a vitakultúra fejlesztése és az önálló gondolatok kialakítására való igény növelése. A műhely munka során a diákok életkori sajátosságait figyelembe véve választják ki az egyes foglalkozások témáját, együttműködve a pedagógusokkal. A Szabad Labor szakemberei a kötelező olvasmányokban felmerülő dilemmákhoz, kiélezett helyzetekhez közelítenek a színház és a dráma eszközeivel annak érdekében, hogy a tanulók képesek legyenek kialakítani saját álláspontjukat egy-egy probléma kapcsán. Az irodalmi szöveg ismerete nem feltétele az aktív részvételnek a foglalkozásokon, amelyek ideje egy tanóra és online formában is megvalósíthatók. A Kötelezők szabadon program jelenleg 8 kötelező olvasmányhoz kapcsolódva kínál drámafoglalkozást az 5-től a 12. évfolyamig. Foglalkozások készültek eddig a Pál utcai fiúk, a Toldi, a Rómeó és Júlia, a Legyek ura, a Csongor és Tünde, a Hamlet, a Bűn és bűnhődés, valamint az Anna Karenina című művekhez. A Kötelezők szabadon elnevezésű programról részletesebben tájékozódhatnak az érdeklődők a www.szabadlabor.hu honlapon.
Aukció.
Tihanyi Lajos Akt Studium című festménye kelt el a legdrágábban a klasszikus alkotások közül, a kortárs műveknél pedig Reigl Judit Gomolygás Csavaros Oszlop Fém című festménye végzett az élen tavaly. A 2020-as év aukcióinak rekordját Tihanyi Lajos Akt Studium című festménye 95 millió forintos leütési árral érte el a Virág Judit Galéria téli árverésén. A 100 éve lappangó mű hátoldalán egy korábban ismeretlen, soha nem reprodukált női portré is látható. Az aktot közvetlenül a festőtől vásárolta meg Korda Sándor, a korszak legendás hírű filmese, és a kép azóta is a család tulajdonában volt. A klasszikus top 10-es listán Tihanyi Lajos műve mellett Munkácsi Mihály három alkotása is helyet kapott. A Fasor és a Naplemente című képek egyaránt 90 millió forintért keltek el a Virág Judit Galéria őszi és téli árverésén, a karosszékben ülő lány pedig 50 millióért cserélt gazdát a Bodó Galéria aukcióján. A rekordok listáján az utóbbi évek modernista alkotói közül Kádár Béla, Vasari János, Sejber Hugó művei is szerepelnek. A tájékoztató szerint az elmúlt 4 évben az aukciós rekordok kivétel nélkül 150 millió forint feletti árat értek el. 2018-ban a legmagasabb licit a 200 millió forintot is meghaladta. Az előző évek statisztikáit figyelembe véve a Tihanyi kép 95 milliós leütése szerénynek tűnik, ám a tavalyi elmaradt vagy online térbe kényszerült árverések tükrében sikeresnek értékelhető. A kortárs lista legdrágábban eladott alkotása a tavaly elhunyt Reigl Judit Gomolygás Csavarás Oszlop Fém című művelet, amely 44 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria második kortárs aukcióján. Második helyen végzett Lakner László Rózsák című műve 36 millió forinttal, harmadik Nádler István Szisztéma két rétegben című művelet 32 millióval. Keserű Ilona Cérnás című alkotása pedig 28 millió forintos leütési árral a művész eddigi legdrágábban elárverezett alkotása lett. Az összefoglaló kitér arra is, hogy a koronavírus járvány első hulláma miatt 2020 elején világszerte elmaradtak a nagy aukciók. A piacnak az online térbe történő átállással tavasz végére sikerült a rendkívüli helyzethez alkalmazkodnia.
Film.
Az HBO Maxon folytatódik a Sex és New York című népszerű kult sorozat. A streaming szolgáltató bejelentése szerint 10 epizód készül a szériához, írta meg a Variety.com filmes hírportál. Az új évad, amelyben Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Christine Davis is visszatér régi szerepében, az And Just Like That címet kapta. Kim Cattrall, aki az eredeti sorozatban Samantha Jones-t játszotta, nem csatlakozik a színészgárdához. A folytatásban a három nő már 50-es éveikben jár, továbbra is a szerelem és a barátság körül forog az életük. Az évadhoz 10 félórás epizód készül, amelyek forgatását késő tavasszal kezdik el New Yorkban. A sorozat folytatását a három színésznő is megerősítette az Instagramon. A Sex és New York című sorozatot Kenneth Bushnell 1997-ben megjelent könyve nyomán indított el Darren Star. Az eredeti széria 1998-ban debütált az HBO csatornán, és 2004-ig 6 évadot ért meg. A sorozat alapján 2 játékfilm is készült.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Az OKR segítségével optimálisan ki tudjuk aknázni az erőforrásokat, nagy mértékben fokozhatjuk a teljesítményt, és növelhetjük a munkatársak és az ügyfelek elégedettségét. Hogy miként? Erről olvashatunk John Doerr, a szilíciumvölgy legendás kockázati tőke befektetőjének könyvében, Miért, ami számít, hogyan rengette meg a világot a Google, Bono és a Gates alapítvány az OKR teljesítménymenedzsment módszerrel. Ez a címe a kötetnek, és abban leírja, hogyan segítette a világ leghatékonyabb célkitűzését rendszere az olyan technológiai óriásokat, mint például az Intel, abban, hogy minden várakozáson felül teljesítsenek, és a robbanásszerű növekedés közepette se veszítsék el a fókuszt. Kovács Antonnal a Sivaforce.com ZRT alapító vezérigazgatójával beszélgetünk, akinek cége támogatta a könyv magyarországi megjelenését. Arról kérdezem, mi az OKR módszer lényege, és miként lehet segítségére a hazai cégeknek is.
Az OKR egy rövidítés, ami az Objective and Key Results, vagyis a célok és a kulcseredmények. Ez egy kollaboratív keretrendszer, amelyben csapatok vagy egyének nagy kihívást jelentő merész, ambiciózus célokat tűztek ki, de a haladás folyamatosan mérik, követik, és mindig mérhető célok tovább terelik az ő figyelmüket. Az OKR egy egyszerűen használható eszköz, ami segíti a szervezetek komplex céljait olyan egyéni célokra lebontani, amelyekkel lehetséges azonosulni, amelyek érthetőek. És mi azért támogattunk a Shiva Force-szal az OKR könyvnek a megjelenítését, mert azt gondoljuk, hogy a cél teremti meg a lehetőséget a növekedésre, mert rákényszerít arra, hogy változtassunk, de korlátozhatja is a növekedés a potenciálhoz képest. Ha rosszul határozzuk meg a célt, akkor félrevisz, ha túl alacsonyra lövünk be a célt, akadályozhatja a növekedést, a sikert. Ezért nagyon fontos, hogy a célokat megfelelő komolysággal kezelünk, és ez a könyv nagyon sok hasznos tanácsot ad, és hasznos praktikát, hogy hogy kell foglalkozni a célokkal házon belül, egy vállalaton belül, ahhoz, hogy a maximumot tudjuk belőle kihozni.
Az ember azt gondolná, hogy a magyar cégeknél vannak olyan beidegződések, vagy olyan mechanizmusok, amelyeket esetleg le kell bontani, el kell felejteni, hogyha az OKR rendszerben gondolkodnak. Van ilyen? Tehát van ilyen, ami nem jól működik, nem jól csináljuk, és ezzel meg lehetne egy új szemléletet tanulni?
Magyarországon is nagyon sok startup és tech cég létezik, mint például a Prezi, aki használja az OKR-t több más kapcsolódó módszertannal együtt, mert Magyarországon azt gondoljuk, hogy van hagyománya az innovációnak, az innovációt csak úgy lehet elérni, hogyha komolyan foglalkozunk a célokkal, és a célokat mindig szem előtt tartjuk. Nem beszélve arról, hogy az OKR módszernek az alapítója, az Andy Grove, aki magyar származású Grove András volt, Magyarországon szocializálódott még mielőtt kikerült volna Amerikába, innen indult még mielőtt letette ennek az OKR módszernek az alapjait. Magyarországon ma jellemzően a vezetők a működésre és annak hatékonyságra koncentrálnak, és nem számolnak a célok által előidézhető potenciálra, hanem a meglévő képességekre építenek csak, pedig a célok mögött óriási hatalom és óriási lehetőség található.
Azt lehet tudni, hogy milyen módon lehet ezeket a célokat jól megfogalmazni? Ugye az előbb említette, hogy ne lőjünk fölé és ne tervezzük alul, de azért ez egy elég széles skála.
Ha célokról beszélünk, akkor azt el kell, hogy mondjuk, hogy csak azt látjuk és csak azt halljuk, ami a célunk. Minden más elhomályosodik. Például, hogyha egy hölgy állást vállal egy Mercedesnél marketing vezetőként, akkor azt követően az utcán, parkolókban mindenhol csak Mercedes autókat fogja látni. Hogyha mi szeretnék egy új biciklit venni, akkor onnantól kezdve csak bicikliket fogunk látni az utcán. Mert ami a mi célunk, csak azt látjuk és csak azt halljuk. Sajnos egy vállalat életében is ugyanez a helyzet, hogy ami nem célja az adott munkatársnak, ő azt általában nem veszi észre. Ezért a vezetőknek nagyon fontos az, hogy a célokról mindig beszéljen, és ezek a célok olyanok legyenek, amivel a kollégák is tudnak azonosulni. Mert ha a kollégák is tudnak azonosulni ezekkel a célokkal, és ezek nem ijesztőek, nem túl nagyok ezek a célok, hanem a nagyon merész, nagy célokat leboltjuk kulcseredményekre, ami az adott negyedévben, az adott fél évben elérhetőek, akkor sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy az eredmények megjönnek, a várt gyümölcsök megjönnek.
Megváltoztatja ez a szervezeti struktúrát egy ilyen rendszerbe vezetése?
Ha nem is a szervezeti struktúrát, hanem inkább az embereknek a gondolkodási módját, és azt a hangulatot változtatja meg, amiben a rétegek, ben lévő vezetők és az ő beosztottjaik beszélgetnek egymással. Egy teljesen más attitűdöt teremt körülöttük, mert hogyha mindig a vezető megtiszteli a munkatársal azzal, hogy ő elmagyarázza, hogy neki mik a céljai, elmondja neki, hogy annak a céloknak mi az értelmét, és időt és energiát szentel arra, hogy beszéljen arról, hogy a kollégának mi a célja, és összeegyezteti a két célt, akkor valójában ez kell, hogy történjen minden állásinterjún, ez kell, hogy történjen minden éves értékelésen, de hogy ezt lehet még gyakrabban csinálni, és hogyha még gyakrabban csináljuk, na akkor jönnek a pozitív hatásai ennek a módszertannak. Tehát, hogy ez a könyv az igazából nem egy ilyen használati útmutató, hanem nagyon sok történetnek, egyedi történetnek a leírását, azoknak különböző fázisait írja le, és sokat beszél az OKR-nek a szupererejéről is.
Ami micsoda a szuperereje?
Az Andy Grove az OKR kapcsán szupererőkről beszélt, és ő 4 szupererőt határozta meg. Az első ez az összpontosítás és a prioritások iránti elköteleződés. Arulról felfelé kell építeni a célokat, és bátorítani kell az embereket, hogy az OKR-nek legalább felét vezetőkkel egyeztetve, de saját maguk határozzák meg. Ha minden fentről jön, csökken a motiváció. A második szupererő a csapatmunka. összehangoltság és kapcsolódás. Nem szabad diktálni, ahogy mondtam, hogy nem szabad lépésenként lediktálni mindent a kollégáknak, mert teljesen elveszíti a motivációt, és kikapcsolja ezen a ponton a kreativitás. Az OKR együttműködésen alapul. A kulcseredményekről akkor is kell tárgyalást folytatni, ha a vállalati célok már tiszták, hiszen az a potenciál, ami a mi kollégáinkban benne van, az sosem fog előjönni a felszínre. És olyan cégeknél, ahol a kreativitásomra nincsen szükség, nem biztos, hogy akarok hosszú távon dolgozni. Harmadik szupererő, ez a felelősség nyomon követése. Tehát, hogy maradjunk rugalmasak, és hogy a valamelyik cél vagy kulcseredmény időközben nem tűnik már olyan érdekesnek, értelmesnek, mint amikor kitűztünk, akkor egyszerűen merjük változtatni rajta. Mert az életben is nagyon sok változás jöhet a vállalati életében, és ezekhez rugalmasan kell alkalmazkodnunk. A negyedik szupererő a feszített cél. Merjük hibázni, mert a kockázat kerülésében elvész a növekedés lehetősége is. Ha mindenki egy kicsit kényelmesnél tovább nyújtózkodik, a teljesítmény növekedni fog. Fontos, hogy az OKR eszköz és nem fegyver. Kockázat vállalásra készteti az egyéneket, de el kell kerülni a kényszer érzetet, és ez nem egy előírás, ami a teljesítmény értékelésnek az alapja, vagyis külön kell választani a bónusztól.
Miért ami számít, hogyan rengette meg a világot a Google, Bono és a Gates alapítvány az OKR teljesítménymenedzsment módszerrel? John Doerr könyvéről beszélgettünk Kovács Antonnal, a sivaforsk.com ZRT alapító vezérigazgatójával. A könyvet a céggel közösen a HVG könyvek kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.